Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter János atya. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból, ahol a hétfői hittanóránk keretein belül a Szentmiséről elmélkedünk. A Szentmise egyes részeit taglaljuk, és inkább spirituális szempontból közelítjük meg, mint liturgikus szempontból a Szentmise részeit, mert hát ugye liturgikus szempontból az az ember, aki templomba jár, az körülbelül tudja azt, hogy mit, hogyan, merre, és aki pedig hát hallgat bennünket, de nem látogatja úgy az Isten házát, a Szentmisét, annak pedig talán egy pár gondolattal hozzá tudjuk segíteni az elmélkedésében ahhoz, hogy az Úrhoz térjen, hogy igazából a Szentmisének ugyanúgy aktív részese legyen. Ezért, kedves testvéreim, amikor a Szentmiséről emlékedünk, akkor ezt mindig megemlítem, már ismétlem önmagamat, hogy az egyház legtökéletesebb imádságáról van szó. Amikor a Szentmisét ünnepli az egyház, tehát Krisztus Urunk áldozatát, akkor a legtökéletesebb imádság, amit az egyház kifejezhet. Minden egyes imádság Istennel való beszélgetés. Ezt már megtanultuk gyerekkorunkba. A hittanórákon, amikor az Istennel kapcsolatba kerülünk, amikor megszólítjuk őt, és mint univerzális, mint általános, teljes egyháznak a legtökéletesebb Isten kapcsolata pontosan abban van, hogy a Szentmise áldozatban részt vesz, bemutatja a legtökéletesebb áldozatot, tehát az az áldozat, amely megjelenik az oltáron, Urunk Jézus Krisztus. Mindenkori áldozata megjelenik az oltáron, és abból részesül mindenki. Úgy is lehetne kifejezni magunk, úgy is ki lehetne fejezni magunkat, hogy ennek az, mint minden egyes imádságnak vannak gyümölcsei, mi is részesülünk ennek az imádságnak a gyümölcseiből, kegyelméből, akkor, amikor szent áldozáshoz járulunk, akkor, amikor hát az áldásban is részesülünk így. Egy rövid idézet egy egyház atyától, vagyis egy sivatagi atyától. Mi felajánljuk magunkat neked, Uram, hogy kenyér legyünk, amellyel az Isten akarja táplálni az éhezőket, a szeretetre éhező embereket az egész világon. Isten rendelkezésére bocsátjuk önmagunkat nyitott kézzel, készen arra, hogy adni tudjunk, hogy beteljesüljön az Isten akarata, az Isten műve mi általunk és mi velünk, és mi így részese lehessünk az Isten teremtő művének. Nem hiába ez az idézet, drága testvéreim, mert ugyanis az eukarisztiáról fogunk elmélkedni, tehát a felajánlás az eukarisztikus részről a Szentmisében. Eddig beszélgettünk arról, hogy mit jelent számunkra a bűnbánati rész, hogy mit jelent számunkra valóban Isten irgalmába beleburkolózni. Aztán szó volt arról, hogy mit jelent Isten igéjét hallgatni, míg végül beszéltünk arról, hogy mit jelent a prédikáció, mit jelent a szentbeszéd önmagában, mi az értelme, célja, milyen gyümölcsei lehetnek ennek az aktusnak, amikor a mindenkori lelki atya kommentálja, hozzáfűzi gondolatait ahhoz a szentírás idézethez, amit éppen hallottunk a Szentmisén, míg végül a hiszek egyel és a hívek könyörgésével befejezzük azt a részt, amelyet már az eukarisztikus rész fog követni. És ehhez a részhez értünk most ide, ami gyakorlatilag egy új fejezetet nyit ebben a gyönyörű imádságban, ami ugye a Szentmise, annak az ünnepélyességével, amit eddig is megéltünk, tehát ha az ünnepélyesség alatt azt értem, hogy a mindenkori ember aktívan, nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott érzékekkel, nyitott szívvel figyeli a liturgia menetét, és annak részesévé válik a bűnbánatban, mikor megvallja bűnös voltját, az Isten igéjében, Isten igét hallgatva, amikor arra ösztönöz bennünket a mindenkori ige, hogy valóban befogadjuk, ahogyan azt a igaz proféta is befogadta, ezekkel proféta, hogy vedd be, nyeld le, és egy igazi méz, amely végigcsordult az ő torkán, hogy valóban táplálkozni tudjunk az Isten igéjével. Ez is egy ünnepélyesség. Nem szabad elfelejteni, hogy az ünneplés az hozzátartozik az ember életéhez. És amikor az eukarisztikus részhez érünk, akkor különösképpen ez fokozódik, és nem szabad, hogy ilyen melankólikus dolog legyen. Melankólikus a dolog alatt értem azt, hogy ilyen szürke. Nem mondom direkt azt, hogy hétköznapi, mert a hétköznapokban is megvan a maga ünneplése. Mert az ünnep azt jelenti, hogy az ember nyitott szívvel, nyitott érzékekkel Istenre akar figyelni. Minden egyes alkalommal, amikor az imádságunkba elmerülünk és Isten felé fordulunk, egy igazi ünnep az számunkra. Azaz, valakit dicsőítünk, mert bennünket határtalanul szeret, és ezt csak az Istenben lehet megtalálni. Akkor, amikor imádkozol, akkor, amikor elmélkedsz, akkor, amikor szemlélődsz, azaz szemlélődünk, csak végig pásztázzuk azt a teremtett valóságot, ami bennünket körülvesz, hogy Istent fölismerhessük általa. Amikor elmélkedünk, azaz elmélkedünk az Úrnak tettein, például a Szentírás által, amikor pedig kifejezetten kötött imát mondunk, pedig elmélyedünk a mindenkor imádságokban. Amit hajdanán egyszer valaki megírt, amit hajdanán egyszer valaki, hát mondhatni így, Isten sugallatára megszült. Gondoljunk bele, a mindenkori jámbor ember, amikor énekel egy éneket. A hozsannás énekekre gondoljunk, vagy gondoljunk azokra az énekekre, ugye azokra az énekekre, amit a népénekeknek is nevezünk. A népének az mindig, ez lehetne egy külön rész is akár ebbe az elmélkedés sorozatba, de most így megemlíteném, a népének mindig valamilyen tapasztalat útján születik meg. Ezt már említettem, például egy gyülekező ének, a futva jöttem elibéd, lehet, hogy hajdanán az emberek megérezték azt, hogy nem jó dolog állandóan sietni a misére, de mégis megénekellik azt, hogy ők futva jönnek elibé. Vagy sietnek valamilyen zarándokhelyre, és valóban sietős lélekkel futnak oda. Vagy akár lehet, hogy csak a Szentírásból vett idézet, amikor Mária Magdolna, vagy éppen Péter és János futnak a sírhoz, és fut János a sírhoz, de bevárja Pétert. Futva jöttem elibéd. Vagy a zenga harang hívó szóra, tehát hogy a harang az, ami megszólít engem, hogy az Isten felé menjek. Istenhez siessek. Tehát az ünnepélyesség az mindig átjárja az embernek az életét. Az ünnepélyesség nem azt jelenti, hogy lakoma és eszem iszom, hanem azt jelenti, hogy dicsőítés, azt jelenti, hogy valóban ráfigyelés arra, aki engem örökké szeret. És emberi példával élve lehet mondani azt, hogy minden egyes pillanatban, amikor például vasárnap megünnepeljük az Úr föltámadását, és otthon ebédhez ülünk, akkor nem a mindenkori tányérból szoktunk enni, amit hétköznap is használunk, hanem általában a minden jóra való asszony azért oda szebb tányért tesz ki, azzal is megtisztelve az napot, hogy ez egy vasárnap, amely kicsit több annál, mint egy egyszerű hétköznap, habár a hétköznapokat is meg lehet ünnepelni. Vagy egy új ruhát vesz föl, amikor megy a szentmisére. Hát nem hiába, vannak emberek, és ez egy csodálatos dolog, én is ismerek ilyeneket, jó rokonom, még az én fogadott nagymamám is, hogy mindig szép ruhába megyek templomba, hogy amikor én a templomba bemegyek, akkor nem azért megyek be szép ruhába, hogy valakinek megmutassam, hanem mert így is ki akarom fejezni, hogy ünnepről van szó, nem pedig egy ilyen szürke dologról, ami csak úgy megjelenik előttünk, és itten úgy végigfut. Tehát a szentmise ünneplése, megünneplése az több rétegű. Mindenkori emberi nyelven, mindenkori emberi háttérrel, amikor az ember tisztességesen fölöltözik, és szép a ruhája, nem kihívó, de valóban szép, gusztusos, valóban gyönyörű. Isteni módon akkor, amikor az ember nyitott az Isten szavára, nyitott arra, hogy az Úr érkezik. Ezért is már szeretném előre bocsátani például azt a gyönyörű gesztust, amikor ünnepi szentmiség, tehát nagy ünnepi szentmiség alkalmával a hívek viszik oda az oltárhoz az adományokat. Ugye általában, amit úgy oda szoktak vinni, az maga a kenyér, tehát a szentostya, a szentostjának való, tehát az ostya, utána pedig a bor, a vízzel, és utána következik így a kenyér, vagy éppen külön még a bor, hogy jobban megjelenítse a lényeget, az emberek számára még érthetővé téve, vagy akár itt tovább még a gyümölcs, tehát a gyümölcs az is egy emberi adomány, amit az Istennek oda akar ajánlani. De ismerek olyan vidékeket, vagy tudok, beszéltem már olyan pappal, aki ott él, hogy Afrikában például kakast visznek oda, meg valamiféle baromfit. Tehát, hogy oda viszik, és a ketrecbe lerakják az oltár elé. Ez is egy ilyen gesztus az ember részéről, hogy mi, mint közösség, akik részt veszünk ezen a gyönyörű imádságon, a szentmisén, oda visszük és felajánljuk az áldozatnak valót, tehát oda visszük. És a pap pedig azt elfogadja, és ugye a paténán lévő kenyeret, és a kehelyben lévő bort, pedig borral vegyített, vízzel vegyített bort, pedig felajánlja. Ez a fajta felajánlás, ez a fajta Isten felé fordulás, ez valóban az egyház nevében megy végbe. Ezért van egy hiba, ami hát belecsúszott még a most, ugye még aktívan használatban lévő misekönyvben, hogy a latinból helytelenül lett magyarra fordítva, amikor a pap felszólítja a híveket az adomány bemutatásakor, amikor felviszik a hívek az adományokat, a pap vízzel vegyíti a bort, és utána pedig elmondja a felajánló imádságot, és felmutatja az adományokat, akkor történt egy hiba, és ez pedig a felszólítás. Tehát magyarul úgy hangzik a felszólítás, hogy a misekönyvben van, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Természetesen ez nem ül, mert az eredeti szöveget, ha megnézzük, akkor ott az úgy hangzik, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Isten színe előtt. Tehát az én áldozatom és a ti áldozatotok. Ebben meg lehet, föl lehet fedezni egy kis protestáns beütést a helytelen fordításban, amikor is össze akarnánk keverni a hívek és a pap áldozatát, tehát egyesítve, hogy ez a mi áldozatunk, ami helytelen. Mert a pap nem csak egyszerűen ki lett emelve egy közösségből, hogy mert a Józsi bácsiból jó pap lesz, és akkor majd őt odarakjuk, de ugyanolyan ember, mint a többi. Nem igaz. Ontológiai szaltó, tehát teljesen más ember, Alter Christus, aki ki lett választva a közösségből. Nem csak meg lett választva, hogy ő lesz a pap. Mert ha csak meg lenne választva valaki, akkor valóban egy közösség nevében ugyanazt az áldozatot mutatom be, mint a hívek. De minthogy az illető személy ki lett választva, és helyes képzésben részesülve, föl lett szentelve pappá, áldozó pappá, ugye áldozárrá, így lett belőle áldozó pap, bemutatja a legszentebb áldozatot a hívek nevében. Nem a hívek közül valaki bemutatja az áldozatot. Tehát nem imádkozzatok testvérem, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Isten színe előtt, hanem imádkozzatok testvéreim, hogy az én és a ti áldozatotok. Tehát a helyes latin fordítás az így hangozna. A szlovák nyelvben ez megmaradt, Istennek hála, ezért a szlovák nyelv és az olasz nyelv is ugyanúgy megtartotta ezeket a helyes fordításokat, míg a magyar nyelvben találkozunk ezzel a helytelen fordítással. Remélhetőleg, hogy az új misekönyv, ami kijön, abban már ezt azért kiigazítják, mert hát ez így helytelen. mert ezzel össze lehet keverni gyakorlatilag az értelmét, a mélységes teológiáját, a mondani valóját. Tehát nem egy közösségi áldozatról van szó, hanem a nép nevében a pap mutatja be, mint Alter Christus az áldozatot. Nem pedig a közösség, mint koinónia, mint közösség mutatja be az áldozatot. Tehát, és így teológiai értelemben egy-két gondolatot, spirituális értelemben egy-két gondolatot szeretnék hozzáfűzni ehhez a gesztushoz. Akkor, amikor az adományokat odaviszik az oltárhoz, és akkor, amikor a pap vegyíti a bort a vízzel, vannak biblikusok, akik azt állítják, hogy meg hát teológusok, akik azt állítják, hogy ebben nem is szeretnék belemenni mélyebben, hogy a bor vízzel való vegyítése Jézus korában egy teljesen normális dolog volt, hogy így jobban megóvják a illető személyeket attól, hogy berúgjanak, vagy inkább, hogy józanak maradjanak, hogy annak érdekében, hogy józanok maradjanak, hozzávegyítették a vizet. Nem értek ehhez, ezt csak úgy olvastam, teológiai megfontolást, én inkább maradok a spirituális megfontolásnál, miszerint, és mindenütt ezt hirdetem, miszerint, amikor vegyítjük a vizet a borral, akkor azt mondjuk, hogy a bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki részese lett emberségünknek. Tehát a bor és a víz titka által mi részesüljünk emberek, tehát a víz jelenti az egyházat, jelenti az emberségünket, víz bele van cseppentve a borba, egy kevés víz, hogy részesüljünk abból az istenségből, ami annak az istenségéből, aki részesedett a mi emberségünkből. Tehát így Isten minden mindenben, tehát az Úr az, aki gyakorlatilag bennünket magához emel, és a borba belecseppentett víz az a mi emberségünk. A felajánló imádság, a úgynevezett áldó imádság is gyakorlatilag, az áldó imádság, ami elhangzik a kenyér és a bor fölött, azt különlegesen nem szeretnék arra most kitérni, de az előbb említett felszólítást, annak a mélyebb értelmét, azt viszont szeretném kifejteni röviden. Imádkozzatok, testvérém, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Tehát már előbb említettem, hogy nem ugyanarról az áldozatról beszélünk. A hívek közössége, aki a hajóban foglal helyet, és a pap, aki a szentélyben van, nem hiába van, úgymond külön választva. A pap a mindenkori áldozatot mutatja be, azaz Krisztus mutatja be a legszentebb áldozatot, ő jelenik meg a bor és a víz színe alatt, így lesz eukarisztiává, tehát a Szentlélek lehívó imádság után Krisztus szent testévé és vérévé változik a bor, amely láthatólag és kémiailag, fizikailag nem változik, és a kenyér, amely kémiailag, fizikailag nem változik, lesz Krisztus szent testévé és vérévé. Ettől elfelé nem is szép azt mondani, hogy szent ostya, hanem azt mondani, hogy eukarisztia vagy oltári szentség. Tehát amikor a gyerekeket is készítjük föl az első szent áldozásra, akkor hát a katekétáknak szeretném üzenni, hogy ne mondják a gyerekeknek, hogy szent ostya, mert ahogy az nem szent bor, ugyanúgy nem szent ostya, hanem Krisztus teste és Krisztus vére, tehát alkalmasabb azt mondani, hogy eukarisztia vagy oltári szentség. Tehát nem azt mondani, hogy szent ostya. Mert akkor a gyereknek a fejében megmarad meg felnőttként is, hogy hallottam már ilyet, hogy megyek ostyára. Tehát megyek ostyára. Tehát, hogy teljesen profanálódik az a titok, amit valóban az egyház őriz már 2000 éve. Tehát a papnak az áldozata az az áldozat, ami mindenkor megjelenik az oltáron. A hívek áldozata pedig a mindenkori sikerei és mindenkori sikertelenségeik. A kehelybe belehelyezzük, a keserűség kelyhe, Getsemáni kertben vagyunk, belehelyezi a mindenkori hívő ember az ő sikertelenségeit. Mindazt, ami számára, úgymond, csalódás. Oda helyezi az Úr elé az ő kívánságait, az ő kéréseit. Gondoltunk-e már arra, hogy amikor a pap fölmutatja a kelyhet a fölajánláskor, és elmondja az áldó imádságot, és bennünket imára hív, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk, ugye ez helytelen, hogy az én és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Isten szín előtt, hogy én valóban mindenemet oda belehelyezzem. Hát kérem szépen, nem robotok vannak a templomba, vagy gépek, akik elfelejtik azt, hogy ők milyen sikertelenségeket éltek meg az elmúlt héten, vagy éppen azon a napon, vagy éppenséggel milyen csalódást éltek meg, ne adj Isten. Tehát abba a keserű sikelybe belehelyezik a saját maguk fölajánlását, a maguk gondját és baját, hogy Uram, itt van, neked ajánlom, beléd helyezem mindenemet. Míg a paténára, tehát a Krisztus szent testének, így mondom röviden, tányér, ugye, hogy egyszerűbb legyen a kifejezés, tehát a paténára ráhelyezi a mindenkori hívja az ő örömét és boldogságát, azt a szépet és jót, amit meg tudott élni. Tehát amíg a keserűség kelyhébe belehelyezzük a kéréseinket, a mi nyűglődésünket és gondunkat, addig a paténára, tehát Krisztus szent testéhez, oda helyezzük az örömünket, gyakorlatilag a mi hálánkat. Mindazt, amiért hálásak kellene, hogy legyünk. Kérem szépen, mi mindenért lehetne az ember így hálás? Hálás lehet magáért a hitért, a hit kegyelméért. Hálás lehet magáért az életért. Egy önkritikát is szeretnék ilyenkor megfogalmazni, hogy mi papok gyakran beszélünk sokszor az örök életről, de egy igazi kérdés, hogy hányszor gondolkodunk el valóban az élet fölött, mint olyan fölött, amely ennek igazából mind előcsarnoka. Tehát sokszor beszélünk olyan dolgokról, amit az ideák és a ideálok tartományába helyezünk, pedig a mennyország az nagyon is közel van hozzánk, de anélkül, hogy beszélnénk az életről, mint olyanról. Tehát ami bennünket körülvesz, amiben van minden, csalódás, boldogság, öröm, könny és nevetés, amiben van irgalmas cselekedet és van benne bűn, amiben van megbocsátás és van büntetés, amiben van megbocsátás és van bűnhődés. Tehát mindazt, amit az élet magába hordoz, hogy így tényleg rá tudjunk tekinteni az örök életre. Mert én valahogy azt gondolom, hogy sokszor azért nem hiszünk az örök életbe, mint olyanban, amit az Isten számunkra megígért, mert valóban nem tudunk hinni még abban sem, ami bennünket körülvesz. Tehát nem úgy mondom, hogy látatlan a dolog, ami bennünket körülvesz, hanem hinni abban, hogy jobb lesz, hogy hinni abban, hogy valóban az Isten jóra fordítja az én sorsomat. Mert amikor a Szentmisén ott vagyunk, és a pap fölmutatja a kenyeret és a bort, akkor oda a mindenkori hívő belehelyezi az ő gondját és baját, ráhelyezi a paténára az ő örömét. Egy személyes vallomást engedjetek meg, kedves testvéreim. A januártól egészen áprilisig ugye dolgoztam, mint nővér és mint lelkiatya a Covid kórházban, és naponta mutattam be Szentmisét, hol akkor, amikor hazajöttem szolgálatból, hol akkor, amikor mentem volna szolgálatba is előtte. Általában mindig, amikor befejeztem a szolgálatot, és akkor mutattam be a Szentmisét, azok a pillanatok, azok mindig nehezebbek voltak a többi pillanatnál, mert egy szolgálat után voltam tele keserűséggel, tele örömmel, tele bánattal, tehát minden fölgyülemlik olyankor az emberben, és akkor odaálltam az oltárhoz is, odahoztam azokat az embereket, akikért ott voltam a kórházban. Azokat az embereket, akik még abban a pillanatban is, amikor ott álltam az Úr előtt, ők a kórházban pohárvízért kiáltottak, vagy éppen vigasztalásért. Tehát mindnyájukat odahoztam, és odahelyeztem az Úr oltára elé. Mondhatni azt is, hogy egyben voltam hívő és pap, aki oda helyezi nem csak azokat a, nem csak az egyszeri áldozatot, amit Krisztus föláldozott, hanem még a hívek adományát is, a hívek áldozatát is oda helyezi. Tehát ezek mind olyan, olyan nehéz pillanatok voltak, amikor rövid elmélkedésben mondhatni azt is, hogy hát tovább tartott a Szent Mise az átlagosnál. Most egy rövid zenei szünetre elköszönnék, és utána pedig folytatjuk. Köszönöm.
Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelent úr, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat, Nagy Péter János atya vagyok még mindig, innen a felvidéki Révkomáromból köszöntöm a kedves hallgatókat, és a Szent Miséről elmélkedünk. Ebben a mai elmélkedésünkben a Szent Miséről szólok, erről beszélek, és éppen az eukarisztiáról, tehát az eukarisztikus imádságról lesz majd szó. Előbb a felajánlás volt, most pedig az eukarisztiáról szeretnék szólni, az eukarisztikus imáról, tehát az úgynevezett kánonról. De még mielőtt ezt ebbe belekezdenék, és az offertóriumot, tehát a felajánlást befejezném, szeretnék minden kedves hívőt arról biztosítani, és keresőt, hogy személy szerint mai napomat majd értetek fogom felajánlani, az imádságaimat, a kötelező papi imákat és a Szent Misét majd este is. A Szent Egyházban, a plébániámon, ahol még szolgálok. Kedves testvéreim, tehát a felajánlásról volt szó, hogy a hívek közössége ott van, mint egy igazi úton lévő közösség, akit összegyűjtött az Úr, és bemutatják az áldozatot az Úrnak. De nem ugyanarról az áldozatról beszélünk, amikor a Szent Misét említjük. A hívek közössége bemutatja a mindennapi gondját, baját, igazából a nap terhét és örömét, oda viszi az Úr elé, míg a lelki atya pedig magát az áldozatot, Krisztus Urunk áldozatát jeleníti meg. Tehát igazából megjelenik az az áldozat, ami bennünket arra hív, hogy mint testünket, mint Szent Pál mondja a római levélben, 12. fejezetben, hogy testünket élő áldozatként ajánljuk fel az Úrnak, amely valóban kedves az Úrnak, és ez legyen a mi lelki felajánlásunk. Ezért, drága testvéreim, felvetődik bennünk a kérdés, így Benedek pápát szeretném idézni, hogy mire is ösztökél bennünket Pál apostol akkor, amikor azt mondja, hogy ajánljuk föl a mi testünket, mint élő áldozatot az Úrnak. Azt mondja Benedek pápa, hogy a liturgiában Isten beszél, és beszél az ő elsőbségéről. De nem úgy beszél a liturgiáról, mint egyfajta ceremóniáról, hanem úgy beszél a liturgiáról, mint életről. Mi magunk és a mi testünkben és a testünk által liturgiává kell lennünk. Krisztus föláldozza önmagát, mint engesztelő áldozat a mi bűneinkért, és azt akarja, hogy igazából magához vonzon bennünket, és így egységben legyünk az ő testével. A mi testünk az ő testével együtt Isten dicsőségévé legyen, és így váljon igazi liturgiává, igazi ünneplésé. Így ez a szó, hogy fölajánlás, nem egy allegória, hanem pont ellentétesen az igazi liturgia, amely a mi testünk, a mi igazi létünk Krisztus testébe. Úgy, mint Krisztus megteszi az áldozatot a liturgiában, és így a világban. Így lesz a liturgia kozmikus, hogy mindenkit magához vonzon. És egy rövid imádságával szeretném így ezt befejezni. Alázatosan és bűnbánóan jövünk te hozzád, Úrunk Jézus, a mi szegénységünkkel. Érkezünk, hogy felajánljuk azt, ami hozzád tartozik. Az egész énünket, a mi lelkünket és testünket, mert veled egyesülve kenyérré és borrá leszünk, és benned átformálódunk. Gyűjts össze bennünket minden nap, ami szétszóródott életünkben. Mint igazi gyümölcsöt, mint igazi szőlőfürtöket, úgy, ahogyan a szőlőt préseled, azzal a tűzzel, amely a Szentlélek tüze, formálj át bennünket tökéletes egységbe. Azért, hogy veled legyünk, az igazi áldozat, élő áldozat és szent áldozat, Istennek fölajánlott áldozat az egész emberiség javára. Amen. Tehát, kedves testvérem, amikor a fölajánlásról beszélünk, akkor tudatosítsuk a mi szívünkbe azt, hogy nem egy egyszerű dologról van szó, nem egy olyanról, ami csak úgy megtörténik, hanem ahogyan Benedek pápa is fogalmaz, hogy a mi életünk maga, a mi testünk válik áldozattá, hogy amikor a pap fölmutatja, fölajánlja a kenyeret és a bort, akkor mi is helyezzük oda bele a mi saját magunk életét úgy, ahogy van. Ezért a mi ünneplésünk válik igazán nyitottá, a szívünk nyitottsága által, lelkünk készsége által, hogy valóban Krisztussal egyesülni tudjunk a legszentebb áldozatba. Ahogy elnézem, elfogyott az időnk, vagy még maradt, elfogyott az időnk, ezért már az eukarisztia, tehát az eukarisztikus imáról mégse tudok beszélni. Erről majd a következő alkalommal esik majd szó, ami gyakorlatilag az a Szentmise ezen részének a csúcsa lenne. Kívánok a kedves Mária Rádió hallgatóknak áldott hetet, a mikrofonnál Nagy Péter atya volt, Nagy Péter János atya, és kívánom, hogy töltsétek Isten szerinti kedvességbe ezt a gyönyörű hetet, ami ma is, mint lehetőség, megadatott nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten áldjon mindnyájatokat!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.